Most folytatódik a gólvonal. A Puskás Ferenc stadion bontásával megbízott konzorcium cáfolta, hogy tiltott helyre szállították volna a létesítmény törmelékeit. A kiemelt kormányzati beruházások központja szerint a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak.
Sajtóértesülések szerint a Puskás Ferenc stadion bontásával megbízott konzorcium fellebbez az ellene indult eljárás miatt. Az RTL Klub úgy tudja, a Föld Trans Kft. Azzal védekezik, hogy az illetékes önkormányzat tudott arról, hogy a bontásból származó anyagokat hova szállítják. A cég szerint nem is hulladékról van szó, hanem átminősített építőanyagról, amelyet a jövőben felhasználnának. A bontásból származó 9200 köbméter földet és 35000 köbméter darált betont ugyanis újra hasznosítanák majd az új nemzeti stadion építésénél. A múlt héten az átlátszó.hu írta arról, hogy több száz köbméternyi hulladékot találtak a határút Ferencvárosi oldalán egy használaton kívüli ipari területen. A festett beton formáiból derült ki, hogy a stadion maradványait vitték a határúti ingatlanra. Az átlátszó szerint a határúti telephelyre semmilyen bontási anyagot nem szállíthattak volna. Az oknyomozó portál riportjában arról is lehetett olvasni, hogy a környezetvédelmi hatóság már tud az esetről, fel is szólította a Földtransz Kft-t, hogy szállítsa el a hulladékot, de fellebbezés miatt egyelőre áll az ügy. Az Index úgy tudja, hogy a konzorcium 3,9 milliárd forintot nyert arra, hogy elbontsa a közben már épülő új Puskás stadion helyéről a régi épületet. A több százezer tonna hulladékból 67 ezer tonna hasznosításáról és deponálásáról viszont maguk gondoskodtak. A kiemelt kormányzati beruházások központja szerint egyébként a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak. A KKBK a Magyar Időket arról is tájékoztatta, hogy az új Puskás Ferenc stadion kivitelezője jelenleg alapozási munkálatokat végez, ezzel párhuzamosan elkezdte a lépcsőházi falak építését is. A szerződésben rögzített határidőre 2019 őszére készülhet el Közép-Európa egyik legnagyobb befogadóképességű 67 ezer férőhelyes arénája. Fürjes Balázs, egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos az Inforádió Aréna című műsorában kiemelte, nem lehet csúszás a beruházásban.
A szerződés szerint napi 142 millió forint plusz áfa kötbért kell fizetni minden egyes nap késedelemért, és amikor a szerződést aláírjuk, akkor összesen 32 milliárd forintnyi bankgaranciát kell átadni, amit mi egy oldalon beválthatunk a határidő és a minőség biztosítékaként, tehát elég erős ösztönzők vannak arra, hogy a kivitelező a határidőt teljesítse.
Az új aréna ad majd otthont a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság 4 mérkőzésének, emellett koncertek, konferenciák és egyéb kiemelt rendezvények helyszíne is lesz.
A Videóton gól nélküli döntetlen tért el a szerb Partizan Belgrád vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtező 4. fordulójának első mérkőzésén. A Vidi meccséről Dénes Tamás szakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztem.
Milyen eredményt ért el a Videóton ezzel a 0-0-val szerinted?
Mindenképpen biztató eredmény a 0-0, hiszen idegenben egy nemzetközi kupamérkőzésen döntetlent elérni az jó ómen a visszavállóra nézve. Csalóka egyben azért ez a 0-0, hiszen nem szerzett gólt a videóton idegenben, egyébként a sorozatban először, úgyhogy abban az esetben, hogyha itt a Partizán gólt tudna szerezni, akkor a videótonnak ugye két gól kellene már legalább a továbbjutáshoz. A találkozó képe alapján azt mondom, hogy reális a döntetlen, még akkor is, hogyha a találkozó legnagyobb helyzetét a 93. percben a videóton hagyta ki, Pátkai Máté rövését kivédte a kapus. Mindenképpen elismerést érdemel a videóton szerintem azért, hogy a találkozó során háromszor is át kellett szerveznie a csapatát, mivel nagyon ritka az ilyen. Már az első fél időben két játékosa megsérült, cserélnie kellett Marko Nikolicsnak, mert aztán a második fél időben meg egy harmadik cserére is kényszerült az edzőnek. Azért is volt jelentősége, mert nagyon melegben játszották a mérkőzést, és a játékosok nagyon fáradtak voltak már a végén. A Partizán ebből a szempontból jobban járt, hogy a végén tudott cserélni.
És egyébként hogy láttad ezt a szerb együttest, amelytől Marko Nikolic vezetőedzőt igazolták a székesfehérvári klubvezetők? Milyen ez a mostani Partizán?
Minden csapat szokták mondani, annyit mutatom, mennyit, hogy az ellenfél. Lehet, a Partizán nem sokat mutatott. Úgy gondolom, hogy a támadó játéka nem volt különösebben veszélyes, mert ez nyilván elsősorban a Videóton védekezésének a dicsérete. Nem láttam olyan kvalitású játékot, akitől nagyon tartani kéne a Videótonnak. Szerintem a legjobb képességi futbolistája Illich, aki csereként tett be a második fél időbe, tehát ezt is tudtuk, hogy azért jó klubokban játszott külföldön, nagy tudású futbolista. Ennek ellenére azért nem lehet télváról venni visszavágott természetesen, hiszen gólt kell szerezni úgy, hogy közben óvatosan kell hátra játszani, nem szabad gólt kapni, de hát a Vigyatlan számára adott a példa, hiszen 2012-ben, amikor legutóbb jutott az Európa Liga csoport körébe, akkor a Trabzon ellen, a Trabzonspor nevű török csapat ellen 0-0-át játszott idegenben, és aztán a hazai 0-0-val Ferencs Spartában kiharcolta a továbbítást.
Ezt a mostani találkozót zárt kapuk mögött nézők nélkül rendezték, mennyire lesz más a visszavágó a felcsúti Pancho arénában, ahol nem csak fehérvári drukkerek lesznek, hanem nyilván fanatikus szerb ultrák is.
Hát lesznek partizán szurkolók nyilván visszavágon, de hát arányaiban azért a magyar szurkolók többségükben lesznek. De az a találkozó is futball hangulatú mérkőzés lesz, ez nem volt az, még akkor is, hogyha a kint lévő 100 Vigyatlan szurkoló nyilván végig biztatta a csapatot, és ez jó volt a Vigyatlannak. A találkozó előtt ugye szóba került az, hogy jó-e vagy rossz a Vigyatlannak az, hogy zárt kapus a mérkőzés, illetve hogy a partizán szurkolói nem lehetnek ott. Én akkor is azt mondtam, most tartom, hogy ez kifejezetten előnyös volt a Vigyatlan számára.
A hétvégén indul a spanyol, a német és az olasz labdarúgó bajnokság 2017-2018-as idénye is. A szakértők Németországban a Bayern München, Spanyolországban a Real Madrid, Olaszországban pedig a Juventus sikerére tippelnek. Dénes Tamás szakíróval beszélgettem.
Van-e arra racionális ért, hogy ne a Bayern legyen a bajnok? Szerintem nincsen. Alátámasztja mindezt a Bundesliga edzőinek a véleménye is, hiszen összesen Heiko Herrlich. A korábbi Borussia Dortmund játékos mondta azt, hogy a Dortmund lesz a bajnok. A többiek nem nagyon mondták az kétségbe, hogy Carlo Ancelotti együttesen megvédi ismét majd a bajnoki címét. Valóban, hogyha játékos állományt nézzük, akkor a Bayern kiemelkedik a mezőnyből, minden a Bayern mellett szól. Vagy a másik harmadik erre szerintem a Borussia Dortmund és az RB Leipzig a legesélyesebb, de a Lipcsei csapatnál ugye azért vannak kétségek, hiszen vagy nagyon-nagyon jó szerepelt. Azt, hogy most ezt sikerül megismételni, azért az szerintem kétséges.
A spanyol labdarúgó bajnokság küzdelmei is ezen a hétvégén kezdődnek el. Sokan kiemelik azt, hogy a Real Madrid megvédi a bajnoki címét, ahhoz hasonlóan, ahogy szintén Zinedine Zidane irányításával megvédte Bajnokok Ligája elsőségét is, vagy feltámad esetleg a Barcelona?
Attól, hogy miből indulunk ki, hogyha a spanyol szuperkupa döntőből, akkor a válasz egyértelműen igen, hiszen nagyon rég volt két mérkőzéses párharcon ilyen nagy különbség a két csapat között, különösen a Real javára. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a Real Madrid sokkal jobb, mint a Barcelona minden szempontból csapatként is, talán egyénileg is. Még azt mondom, hogy az edzői fronton is mezinán elképesztően eredményes vezető edzőként. Cristiano Ronaldo kétségtelenül nem fog játszani az első négy bajnoki fordulóban, de nem játszott tavaly sem. Real Madrid ezeken mégis bajnok lett. Azt gondolom, hogy az, hogy a Barcelonában Suárez sérült, ez a Barcelonának a rajtát sokkal nehezebbé teszi majd, mint a Real Madridét.
Elrajtol az olasz labdarúgó liga is. Te hogy látod a Juve újabb bajnoki esélyeit? Ki lehet a legfőbb kihívója az öreg hölgynek?
Talán a Milán, annál is inkább mondom ezt, mert megítélésem szerint az előző idényben nagy riválisok közül a Róma gyengült, a Nápoly nem nagyon erősödött. A Juventus kevesebbet változtatott, annak ellenére, hogy ugye voltak távozók és érkezők, mint az előző két szezonban. Szerintem a Juve még Bonucci távozása ellenére is mondom ezt, hogy nem gyengült. Legalább 50% esélyt adnék a Juventus bajnoki címére. A Milán nagyon sokat erősödött, nagyon sok pénzt költött. Nem nagyon van azért arra példa, hogy egy csapat, amit a top ligák legszűkebb elitjében értem, mondom, hogy nem nagyon van példa arra, hogy egy csapat ilyen nagy vérfrissítésen esen keresztül, és azonnal bajnoki címet tudjon nyerni, úgyhogy azért nekem abban vannak kétségeim, hogy a Milán már most sok esélyes. Talán inkább a következő szezonban mondanám, hogyha ezek az igazolások beválnak, de van biztos vagyok, hogy már csak a két klub között tradicionális rivalizálás miatt is, hogy most elsősorban a Milánra fog figyelni.
Dénes Tamás labdarúgó szakújságírót, az Inforádió munkatársát hallották. A Magyar Atlétikai Szövetség vezetése előre elfogadta volna a londoni világbajnokságon megszerzett egy ezüst és egy bronzérmet, továbbá egy hatodik helyet. A VB-n fejezte be kivételes pályafutását a 8-szoros olimpiai bajnok, jamaikai Usain Bolt.
A Magyar Atlétikai Szövetség vezetése szerint a sportág számára fontos, hogy a magyar csapat jól szerepelt a londoni atlétikai világbajnokságon, ahol két érmet szerzett és 8 magyar végzett a legjobb 16 között. Spiriev Attila sportigazgató kiemelte, az ezüst és bronzére mellett egy hatodik helyet is fel tud mutatni a magyar válogatott. Ez olyan eredmény, amit előre aláírtunk volna, tette hozzá a sportigazgató. A 16 fős magyar csapatból a súlylökő Márton Anita ezüst, Bai Balázs 110 méter gáton bronzérmet nyert. A gyalogló Hellebrand Máté 50 kilométeren országos csúccsal a 6. helyen ért célba, és szintén magyar rekordot ért el a 20 kilométeren 12. helyezett Madarász Viktória. Bai Balázs az Inforádiónak azt mondta, a célba érés után is nehezen hitte el, hogy harmadik lett.
Éreztem a befutás pillanatában, hogy bronzérmes vagyok, és mintha tényleg ez igaz lenne. Nyilván nem mertem ezt egyből elhinni, csak tényleg, amikor elolvastam a nevemet a harmadik hely mellett, hát akkor meg aztán olyan öröm és olyan boldogság költ ki belőlem, hogy ez a szavakban nem tudom foglalni.
Márton Anita arról beszélt az Inforádiónak, hogy nem akarta elszalasztani az éremszerzés lehetőségét.
Tudtam, hogy jó formál vagyok, és képes vagyok 19 méter fölött lökni bármikor, és utolsóra úgy álltam tényleg be, hogy egyrészt nem akartam elszalasztani ezt a lehetőséget, hogy tényleg jó állapot vagyok, és hogy fölállhatok a dobogóra, érmet nyerhetek egy világbajnokságon.
A londoni világbajnokságon zárta le kivételes pályafutását a 8-szoros olimpiai bajnok Usain Bolt. Nem sikerült jól a jamaikai világklasszis búcsúja. Záró számában a 4x100 méteres váltó utolsó embereként állt rajthoz. A 30 éves sprinter a harmadik helyen nagy hátrányban kapta meg a botot, nagy erőket kellett volna megmozgatnia a sikerhez, 20 méter után azonban begörcsölt a lába, összeesett és percekig feküdt a pályán, majd felkelt és az utolsó métereket sántikálva tette meg. Usain Bolt a váltó mellett korábban csak 100 méteren állt rajthoz a VB-n. A 8-szoros olimpiai bajnok rosszul rajtolt, de a cél előtt kis hián utolérte a legnagyobb kihívójának tartott 21 éves amerikai Christian Coleman-t. Ám végül nem ő, hanem a 8-as pályán futó 35 éves Justin Gatlin győzött. Coleman a második, Bolt pedig a harmadik helyen futott be. Ez volt Usain Bolt első veresége VB vagy olimpia fináléjában. Az utolsó napi versenyek talán legnagyobb meglepetéseként Trinidad és Tobago férfi 4x400 méteres váltója legyőzte az esélyesebbnek tartott végül második amerikai stafétát, a harmadik helyen a britek végeztek. A 4x5 ötkarikás aranyérmes brit Mo Farah, aki mostantól csak utcai versenyeken indul, a nyitónapon 1000 méteren még megvédte címét, a hétvégi 5000 méteren is jó esélye volt erre, végül azonban csak második lett az etióp Mukhtar Edris mögött.
Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.